a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Földnapja alkalmából körlevélben hívja fel a figyelmet a keresztény ember földünkért, közvetlen környezetünkért viselt felelősségére. A püspökök azt írták, a teremtett világ védelme a katolikus egyház tanításának egyik fontos gondolata, amely korunkban aktuálisabb, mint valaha. Arra buzdítják a híveket, hogy plébániai közösségekben, hittancsoportokban, imakörökben és lelkiségi mozgalmakban együttesen valósítsák meg a nagy közös küldetést, Isten művének, a teremtett világnak a megóvását. Az ukrán elnök szerint országának esélye nyílhat a győzelemre, miután az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza elfogadta a csaknem 61 milliárd dolláros támogatási csomagot. Volodymyr Zelenszky az NBC televíziónak adott interjúban hangoztatta, a szükséges fegyverrendszereknek minél előbb el kell jutniuk a katonasághoz. Megalázó fiaskóval fenyegeti az Egyesült Államokat az, hogy egyre mélyebbre merül a konfliktusban, reagált Maria Zaharova. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint az ukrajnai neonáci rezsim megmentésére irányuló lázas kísérletek kudarcra vannak ítélve. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Március végéig az államháztartás központja alrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadósságot tovább csökkenti, fűzték hozzá a jelentésben. A hiány mértéke az idejében 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig 2,9% lehet. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, ha magas üzemanyagárakat nem az adók okozzák. Erről beszélt a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46, még Ausztriában 52, Németországban 55, Szlovákiában és Csehországban 49%. A sor végén Románia és Bulgária áll 43%, és Ciprus 44%-kal. Már lehet pályázni a tartós álláskeresők elhelyezkedését támogató 1 milliárd 700 millió forint hazai forrásból megvalósuló pályázatra, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy 3 hónapra kipróbálják magukat a választott álláshelyen, közölte Comba Sándor. Márciusban is erős forgalmat generált a Szépkártya, amely továbbra is a turizmus motorja, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Még tavaly márciusban 2 millió 600 ezer felhasználó rendelkezett Szépkártyával, idén márciusa már 2 millió 800 ezer, és a költések összege a hónapban megközelítette az 59 milliárd forintot. Újabb, csaknem 200 ezer notebookot oszt ki a kormány az általános és középiskolákban, így összesen már mintegy 450 ezer diák tanulhat a költségvetési forrásból beszerzett korszerű eszközökön, mondta el Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, még 2010 előtt a családoknak azt kellett nézniük, hogy évről évre mennyivel növekszik a tankönyvcsomagok ára, most nem csak a könyveket, hanem a laptopokat is ingyen kapják a gyerekek a tanuláshoz. Már több mint 5000 nyertes van a Napenergia Plus programban, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja a családokat a zöld energia termelésében és tárolásában, írták, hozzátéve egy ingatlanra akár 5 millió forint nyerhető el modern napelemes rendszerek telepítéséhez. A héten öt vármegyében összesen 2300 hektárnyi területen biológiai eljárással írtják a szúnyoglárvákat a szakemberek, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A következő napokban a Tisza felső szakaszán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Tiszatónál és Szolnok térségében végeznek repülőről gyérítést. Megújult és minden platformon elérhető a Magyar Vöröskereszt véradás ellenvezésű telefonos applikációja. Ezzel bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről, vagy a kedvenc helyszínén történő legközelebbi esemény időpontjáról többek között. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz az ég, sokfelé lehet majd eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először harcművészettel, ezt követően kosárlabdával, majd BMX-el, végül pedig lövészettel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk!
Második alkalommal szerveztek Búdó gálát Nyíregyházán. Kardkovácsok, gyűjtők és harcművészek eszmecseréjéhez alkalmas találkozó helyé vált a nyíregyházi Kodályiskola. Nyíregyháza önkormányzata és a két kardiskolája sportegyesület szervezésében megvalósult gála színes programokkal várta a látogatókat. Sárga Rihárd szervezőt hallják.
Ezt a távol-keleti kultúrát és azon belül is a japán kultúrát, az hozzátartoznak nem csak a kardok, hanem itt is megtalálhatjuk a táncokat, a régi meséket, meseírókat és női kimonókat is lehet látni. Akkor lehet látni olyan művészi munkákat, ami szintén a kardhoz tartozik, mint a kardnak a markolatvédője, a cubája és a táskája, amiben szállítani kell. Tehát ez is olyan művészi szintre emelték már ezeket a dolgokat is, hogy érdemes őket megnézni, mert nagyon szép darabok.
Most pedig Úrik Attilát, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Már második éve támogatjuk a Budó gálát, ami ugye egy összefoglaló neve a keleti harcművészeteknek, és azért gondoltuk már tavaly is, hogy támogatjuk anyagilag is, és infrastruktúrában is a rendezvényt, hogy a nyíregyháziak, a megyéből érdeklődők egy olyan világot lássanak, ami, ahogy megfogalmazta, távol áll az európai és a magyar kultúrától is. Sokkal erősebb filozófiai gyökere van mindennek, a harcnak is, és a keletieknek ez a fajta nyugodtsága, az emberek felé való tiszteletadása, az életüknek a minősége az nyilván teljesen más, mint a miénk, mint amit megszoktunk, és nem árt az, hogyha a nyíregyháziak, ha ide eljönnek, akkor megismerkednek ennek a különböző válfajával.
Végül Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A japánok azt a filozófiát vallják, hogy utak vannak az ember életében, ami a harcművészeteken keresztül is megjelenik, hiszen nem az az elsődleges, hogy önmagunkat megvédjük, az is fontos, hanem hogy önmagunkat fejlesszük ezáltal a japán művészetek, harcművészetek hagyományok által, és nekem mindig tetszett már korábban is a japánok alázata, tisztelete, ahogy a másik emberhez közelítenek, megadják neki a tiszteletet, és el is várják a tiszteletet, úgyhogy én nagyon örülök, hogy Nyíregyházán megrendezik a második Budó gálát. Ez azt jelenteti, hogy az első jól sikerült, és Nyíregyháza egy kicsit japán sziget, mert itt vagyunk a Kodályiskolában, a Kantemusz kórus 30 éven keresztül minden évben Japánba elutazott, és ott koncerteket adott, és ott a japánok tanulják tőlünk a kodálymódszert, sőt, itt a Nyíregyházi Egyetemen is volt japán kolléga, még a 2000-es évek elején emlékszem rá, tehát a Nyíregyházi Egyetem is ápolja ezt a kapcsolatot, és maga a város is fontosnak tartja.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Vinnai Győzőt, Nyíregyháza országgyűlési képviselőjét hallották. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Kosárlabda Ese és a DVTK Kosárlabda Akadémia. Balogh Bélát, a Nyíregyházi Kosárlabda Ese elnökét hallják.
Már egyik se régen próbálkozott a női szakágon az utánpótlás neveléssel. Elindítottuk, hiszen ahogy a fiúkat U11-U12-ben neveltük, ott természetesen lányok is csatlakoztak, hiszen ott még vegyes korosztályban indulhatnak, vagy vegyesen indulhatnak a gyerekek. És a lányokkal későbbiek során tovább folytattuk a munkát, és így lett U14-es, illetve U16-os csapatunk is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lányok esetében nehezebb a kiválasztás, sokkal kevesebb lány kosárlabdázik, mint fiú. Így szükségünk volt egy olyan erős szakmai partnerre, akitől rendkívül sokat tanulhatunk, nagyon sok tapasztalatot át tudnak nekünk adni, így tárgyaltunk a hozzánk nagyon közeleső DVTK Akadémiával, és ott nyitott fülekre találtunk, és nagy segítőkész szakember gárdára, úgyhogy velük ezért kötöttük az együttműködési megállapodást. Ennek vannak egyrészt tárgyi és ugye szakmai segítségnyújtás, ilyen például az, hogy közös néven indulnak az U11-U12-es és U14-es korosztályú leánycsapataink, méghozzá Nyíregyháza DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, tehát labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken vehetnek ki részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkát itt nálunk, a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatához is kerülnek majd Nyiks és lányok. Vannak már Palánta programban is lányok, valamint U11, U12, U14 és U16-os korosztályban is indítunk csapatot.
Balogh Béla beszélt arról is, hogy a közelmúltban Szarajevóban voltak egy U12-es tornán a fiúkkal.
Felejthetetlen és páratlan élmény. Szarajevó egyébként is gyönyörű. Egy profi tornáról van szó, amelyet 12. alkalommal rendeznek meg, ez a Szarajevói Basket Cup ifjúsági torna, és 4-5 csillagos szállodában vannak elhelyezve a gyerekek. A szállodákhoz egyébként saját tornatermek vannak. 30 csapat volt csak U12-es korosztályban, 6 csoportban versengett. Éppen néhány pont hiány maradtunk le, tehát pontkülönbséggel a 8-as döntőbe jutásról. 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, és ez azt gondolom minden várakozást felülmúl, főleg annak tükrében, hogy egy sokkal agresszívebb és szabadabb kosárlabdát játszanak, tehát a szabályrendszer abban a korosztályban még nincs úgy lekorlátozva, mint itt Magyarországon.
Elárulta azt is, milyen programok várnak rájuk a következő időszakban.
Több rendezvényünk is van, ilyenkor nyilván már a családi napban is gondolkozunk, illetve most hosszú idő után a Covid-ot követően újra megrendezzük Nyíregyháza megyei jogváros támogatásával többek között a Jósavárosi Streetball pikniket. Ez azt jelenti, hogy mind a környéken lakókat, de akár másonnan is, és nem csak nyíkséseket várunk arra, hogy streetballozzanak egész nap, egészségügyi szűréseken vegyenek részt, prevenciós tanácsadáson, valamint vetélkedőkön nyeremények lesznek, ajándékpólók lesznek, tehát egy igazi önfelett vasárnap lesz május 26-án. Szeptemberben pedig tervezzük a tavaly elindított U14-es fiú tornánkat, amely az első medusa torna után most már itt a második ilyen jellegű tornánk, és szeptember elejére tervezzük ezt, és bízunk benne, hogy sikerül nemzetközivé tenni, és külföldi csapatot is hívni.
Most pedig Magyar Gergelyt, a DVTK Kosárlabda Akadémia igazgatóját hallják.
Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyiksa minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akik akár profi kosárlabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldal tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. Elsősorban eddig ugye a megye határon belül próbáltuk megtalálni ezeket a tehetséges sportolókat, de azt veszük észre, hogy egyre nehezebb dolga van minden egyesületnek sportáktól függetlenül. A mai gyerekek már egyre kevésbé akarnak sportolni, és ezért kénytelenek vagyunk kilépni a megye határon túlra is, és ebben a régióban megkeresni azokat, akik elhivatottak és akár vagy tehetségesek, úgyhogy ebben is gondolkodunk a jövőben is. Ambrus Erzsébet, aki a kiválasztásért felelős szakember nálunk, ő hatalmas munkát végez ebben az évben, és több olyan gyerekkel, illetve szülővel, egyesületekkel, korosztályos csapatokkal kapcsolatban van, akik már több euroligás mérkőzésen is részt vettek nézőként, és azt gondolom, hogy az a millió, az a közeg, az a létesítmény, ami ott nálunk van, az önmagáért beszél, és egy hatalmas élményt nyújt a gyerekek, illetve az edzők, szülők számára is, úgyhogy ez mindenféleképpen az, azt gondolom, hogy egy vonzó erő és hatalmas élmény is mindenkinek.
Magyar Gergelyt, a DVTK Kosárlabda Akadémia igazgatóját hallották.
Idén sem marad rangos versenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Július 20-án rendezik meg a Tour de Vásárosnamint, augusztus 14-én és 15-én pedig az ifjúsági világkupa mezőnyének bringásai tekernek majd a vármegye útjain. Solymos Jánost, a nyíregyházi kerékpáros ese elnökét hallják.
Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKS, illetve Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a Japán Világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után, így gyakorlatilag én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. A Tour de Vásárosnamény az most az idei választási programok miatt, mert ugye a választásnak az időszakába került korábban ez mindig megrendezésre, most emiatt ugye tolni kellett, 7.-20-án kerül megrendezésre. Eddig ugye a KESZ Amatőr Kerékpáros Szövetség futamai közé tartozott ez a verseny, de az idei évben bekerült az MKS Liga Kupa futamba, tehát ez gyakorlatilag az országos bajnokság alatti szint már, és ugye elég komoly kis mezőnyre számítunk. Illetve az augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Beregben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi módosított útvonallal kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek. Nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos, így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak mondjuk egy pár rövid juniorra vetekszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébernek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalba például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sorsa kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
2 év szünet után ismét nyíregyházi színekben versenyez Újvári Zoltán. A BMX freestyle kerékpáros a párizsi olimpiai részvételt vette célba. Most őt hallják.
A versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart, most is már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni. mellette pedig a napi két edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. A japán verseny egyébként a világkupákhoz képest, amik számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem a 20. helyezéssel. Az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel 3-4 helyet tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel most az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb.
Újvári Zoltán, BMX Freestyle kerékpáros versenyzőt hallották. Új teremben gyakorolhatják a lövészetet a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola rendészeti tagozatos diákjai, illetőleg diákolimpikonjai. Henyecné Antal Gabriella igazgatót hallják.
Ez a helység, amiben most jelenleg vagyunk, ez még nagyon régen, ez volt a széntárolónk. Aztán utána, amikor megszűnt a szenes tüzelésű fűtésünk, akkor átalakítottuk raktárrá, hát tulajdonképpen egy lomos helységé. A rendészeti képzés beindulásakor már megfogalmazódott bennünk az, hogy lehetne egy lőteret kialakítani. Többször gondolkoztunk többféle helyszínen, aztán egyszer csak jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a helységet tudnánk lőtérré alakítani. Erre a fenntartótól, az Északi Agrárszakképzési Centrumtól kaptunk bizonyos összeget, ebből megvettük az átalakításhoz szükséges anyagokat, és saját dolgozókkal alakítottuk ki ezt a helységet. Ez most lett kész. El kell mondanom azt is, hogy a rendészeti képzésben tanuló gyerekeknek a tantervébe van beépítve a lövészet elmélet és gyakorlati képzése is. Ahhoz, hogy a gyakorlatot úgy meg tudjuk oldani, ahogy szeretnénk, ehhez mindenképpen szükség volt erre a lőtérre. Fontos megemlítenem azt is, hogy a lőtérhelység az... Hát az maga egy helység, viszont a hozzátartozó felszerelések, azok beszerzésre kerültek, de nagyon fontos a motoros lőrapcserélő. A motoros lőrapcserélőt Pintér László kollégánk, aki az Ózdi Meteor Lövész Klubnak a vezetője, ő ajánlotta föl, és az ő segítségével sikerült beszerelni ezt a motoros lőrapcserélőt, ami teljesen modernné teszi ezt a lőteret. A gyerekek nagyon szeretik ezt a lőteret, nagyon várták már, hogy készen legyen. Eddig is ugye voltak lövész gyakorlataik, de azok még kint hátul az udvaron zajlottak, de természetesen ez most már valóban egy olyan helyszín, ahol nyugodtan tudnak készülni, akár még egy diákolimpiára is. Szintén a rendészeti képzéshez tartozik ugye az önvédelmi oktatás. Annak idején, amikor... ugye ketté vált a két iskola, a gimnázium és a szakközépiskola, akkor az önvédelem terem ugye a gimnáziumban maradt. Akkor megoldottuk ezt az önvédelem oktatást a régi ebédlőnkben, viszont az mindenféle baleseti veszély miatt nem volt alkalmas hely erre. Ekkor egy használaton kívüli régi szolgálati lakást gondoltunk ki, hogy ottban kialakítunk két önvédelmi termet, és most ennek a munkálatai is még zajlanak, az is hamarosan kész lesz.
Most pedig Pintér Lászlót, az intézmény edzőpedagógusát hallják.
Már 5 éve próbálkozom, hogy itt láttam egy olyan helységet, amit ki lehetne alakítani lőtérre, és hát ezen sokat kellett kardoskodni, hogy akkor csináljuk. Hál' Istennek most lehet, hogy az eredményeinkre való tekintettel felfigyeltek ránk, úgyhogy a centrumtól kaptunk egy kis pénzt, egy kis támogatást arra, hogy itt ezt a pince helységet rendbe tegyük. Az a lényeg, hogy nekem ez akkor megtetszett. Nem egy hivatalos, nem egy 10 méteres, hanem 9 méter 30 centis lőteret tudtunk itt építeni. Én megígértem annak idején a volt igazgatóknak, hogy én az iskolát támogatom abba, hogy ennek a lőtér építésének lehetőség adódik, akkor teszünk, illetve adok neki 2 darab motoros lőlapcserélőt ingyen és bérmentve, ami mondhatni azt, hogy támogatásként, mint nekem is kötelezettségem, mint egy lövészklub elnöke, hogy ezt a sportot egy kicsit szponzoráljam, támogassam. Mi nekünk a Ózdi Lövészklubban olyan fejlesztések történtek, hogy a maradék eszközök, amik úgy maradék eszközök, hogy mi is azt kaptuk, ugyanúgy támogatásként, és azokat én ezt továbbadtam, és itt építettünk belőle egy nagyon jó kis lőteret. Én úgy érzem, hogy nagyon jó az iskolával az együttműködés, a támogatás, ugyanúgy az iskola is támogatta a lövészklubunkat annó annak idején, mikor kellettek egy-két dolgok, mondtam, leselejtezett székek, meg ilyenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez volt a korrekt, hogy oda-vissza játszik ez. Szóval manapság én csak azt szeretném, hogyha felfigyelnek rá akár a városvezetők, akár a önkormányzati vagy országgyűlés területén is olyan vezető emberek, hogy itt van egy szépen épített lőtér, ezt már, hogy előző nyilatkozatomban is mondtam, ha már csak egy kicsit technikailag tudnánk fejleszteni, akkor én most garantálom, mint a területen a legjobban működő lövészklub elnök, hogy területen a legjobb működő lövésziskolák egyike lennénk. Most vannak itt 20-30 éves fegyverek, légpuskák, hát az a mai viszonylatban már nem versenyképes, nem lehet vele olyan szép eredményeket elérni, de hogyha, mint hallottam, más iskolák is kaptak támogatásokat, és abból tudtak fejleszteni, és azokkal az iskolákkal szembe veszük fel a versenyeket, és azért bele kell gondolni, hogy máskor is mondtam, hogy egy ilyen légfegyver azért nem 20-30 ezer forint manapság, úgyhogy egy pár száz ezer forintba belekerül, hogyha ide tudunk hozni 4-5 darab, vagy 3 darab olyan fegyvert, már ha csak a 3 lőállást nézem, akkor is én garantálom, hogy mint eddig hozzuk az eredményeket. Itt már télen-nyáron tudunk edzeni, szerintem a gyerekeknek ez nagyon fog tetszeni, innen ki se akarnak majd menni. Most már majd azért mondom, hogy a anyagi támogatásokat, most már a lőszerbeszerzés is sajnos megszűnt egy kedvezményes helyről, meghalt a lőszergyártó, úgyhogy most már körülbelül annak a 2-3-szorosára lehet stagnálni, és ha úgy veszem, hogy egy 20 ezer darab lőszer itt egy évent elfogy, akkor számítsunk arra, hogyha még jobban, meg esetleg plusz órákban lőnének, akkor még az is kevés lenne, ami van.
Pintér Lászlót, a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképző iskola pedagógusát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri Főegyház megye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas nagy dolog egy ember pályafutása során, vagy az életében. Gyönyörű szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll. Szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Akár 10 millió forintot is spórolhatnak az otthon felújítási program miskolci résztvevői is. Mint ismert, június elején elindul az új állami otthonfelújítási program, amelynek keretében az 1990-ig megépült családi és ikerházakat is lehet korszerűsíteni. 6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel segítségével. A hitel tőketartozását csökkentő állami támogatás összege 2,5-3,5 millió forint lehet. Egy évtized alatt a tulajdonosok így a lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és az ingatlan energetikai hatékonyságának köszönhetően akár 10 millió forintot is megspórolhatnak. A részletekről Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
A nemrég meghirdetett és júniusban induló otthonfelújítási program egy régóta várt energiakorszerűsítési program, amire családi és vagy ikerházak tulajdonosai tudnak pályázni. Ennek a lényege az az, hogy az állam akár 6 millió forint kamatmentes kölcsön biztosít bizonyos energetikai korszerűsítési munkálatokhoz, ráadásul a felújítás végeztével a hiteltartozásból 2,5 vagy akár 3,5 millió forintot is átvállal, tehát ennyivel kevesebbet kell visszafizetni a sikeres pályázóknak. A támogatott felújítások köré tartozik a szigetelés, a nyílászárócsere, a fűtés és a használati meleg vízrendszerek korszerűsítése is, tehát azok a felújítási munkálatok, amivel a legnagyobb energia megtakarítást lehet elérni, és amik amúgy sajnos a legtöbbe kerülnek egy otthon felújítása kapcsán. Az is egy fontos előírás a programmal kapcsolatban, hogy a felújítás következtében legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni az otthonoknak, amit két energiatanúsítványjal kell tudni igazolni, egyet, amit a felújítás előtt készített a pályázó, és egyet pedig azt követően, hogy véget értek a felújítások. Az otthonfelújítási program részletes szabályai még nem jelentek meg, de előzetesen az energetikai és a nemzetgazdasági minisztérium államtitkára annyit elárultak, hogy az 1990-ig megépült családi házak tulajdonosai tudnak majd pályázni, és a családi házak nem feltétlenül csak a klasszikus egylakásos lakóépületeket jelentik, hanem olyan családi házakat is, olyan épületeket, amiben kettő vagy több ingatlan kap helyet. Tehát ez lehet akár jelenthet akár egy sorházat, egy két-három lakásból álló sorházat, vagy ikerházakat is, tehát nem csak egy különálló lakóterületet magában foglaló családi házak tulajdonosai pályázhatnak erre a támogatásra. A korábbi támogatásokhoz képest szintén újdonság, és erről kevés szó esik, de ez azért egy fontos információ, hogy ahhoz, hogy valaki pályázzon, nem szükséges sem gyermeket nevelni, sem pedig gyermeket vállalni. Ez azért lényeges információ, mert eddig az állami támogatások sokszor valamilyen demográfiai szemponthoz voltak hozzárendelve. Emlékezhetünk, hogy a 2021 és 2022 között zajlott otthonfelújítási támogatás megpályázásához az volt szükséges, hogy a család gyermeket neveljen a háztartásában. Ilyen előírások most nincsenek, viszont ugye az már megkötés, hogy az ingatlannak, amit valaki szeretne felújítani, 1995 kellett, hogy megépüljön, és gázfűtéssel kell rendelkeznie. A miskolci pályázóknak érdemes nyomon követni azt is, hogy egy bankoknál érhető el a támogatás, mert ezt az otthonfelújítási programot EU-s forrásból szervezi meg a Magyar Fejlesztési Bank, viszont magát a pályázatot a kereskedelmi bankoknál lehet benyújtani, akik, mint az MFD partnerei vesznek részt ebben az otthonfelújítási programban. Azt már tudjuk, hogy három banknál biztosan lehet igényelni ezt a támogatási formát, az egyik a Gránit Bank, a másik az OTP, a harmadik pedig a Bank Holding, a Magyar Bank Holding, ami szintén erős jelenléttel rendelkezik Borsod-Zemplén vármegyében.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei munkatársai lebuktattak egymagát nagy kereskedőnek kiadó magánszemét, aki illegálisan árult elektronikus dohánytermékeket nagy mennyiségben. Mondta a rádiónk hallgatóinak dr. Paskujné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei munkatársai buktattak le egy magát nagy kereskedőnek kiadó magánszemét, aki illegálisan árult elektronikus dohánytermékeket online nagy mennyiségben. Az elmúlt időszakban a NAB számos ellenőrzésének célkeresztjében az illegális dohánytermékek álltak. Leginkább a fiatal korosztály körében örvend nagy népszerűségnek az ízesített elektronikus cigaretta, így a Pokobár, Elfbár, Tornádó, Random. Ezek forgalmazása Magyarországon tiltott. A termékek eljutottak egy olyan magánszemélyhez is, aki az egyik népszerű közösségi média platform több mint 700 tagot számláló privát csoportjában nagy tételben kereskedett. A NAV munkatársai is csatlakoztak az online piactérhez, ahol 100 darab pokobárt rendeltek. Az áru átadására a NAV Heves vármegyei revizorai a bevetési igazgatóság járőreivel érkeztek. A leleplezéskor az illegális dohánykereskedő bevallotta, hogy tavaly november óta árulta a cigarettákat bevételkiegészítési céllal, amelyeket egy internetes weboldalról rendelt és Budapesten személyesen vett át. Gépkocsiából előkerült még 95 darab e-cigaretta, amelyek eredetét, birtokban tartásának jogszerűségét nem tudta igazolni. Ezután a NAV munkatársai a magánszemély lakóhelyét is átvizsgálták, és ott majdnem 4000 szál különféle típusú Marlboro Touch Gold Marvel Green Energy bontatlan csomagolású zárjegy nélküli cigarettát találtak. A járőrök az illegális dohánytermékeket lefoglalták, amelyek összértéke meghaladja az 5 millió forintot. Az okozott vagyoni hátrány pedig 1,5 millió forint. A nagykereskedő csaknem 3 millió forintos jövedéki bírságra, valamint számla és nyugtadási kötelezettség elmulasztása miatt további 200 ezer forint mulasztási bírságra számíthat. Az ismeretlen eredetű és összetételű, különböző ízesítésű, illegális elektronikus cigaretták komoly veszélyt jelentenek fiatalokra és idősebbekre egyaránt. Nikotin tartalmuk ugyanis akár több ezer slukkos kapacitásuk miatt könnyen függőséget, sőt akár nikotin mérgezést is okozhatnak. A NAV társadalmi szerepvállalásként közös kampányt indított a társhatóságokkal együtt az ellenőrizetlen helyről származó, egészségre fokozottan veszélyes, új típusú dohánytermékek térhódításával szemben.
Elfogadta a Városi Közgyűlés a Miskolci Rendőrkapitányság 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját. Bak Richárd kapitányság vezető az ülésen elmondta, hogy a tavalyi évben 6,8%-kal csökkent az elkövetett bűncselekmények száma. Soha nem regisztráltak olyan kevés lakásbetörést és gépkocsilopást, mint 2023-ban. Összesen 15 gépkocsit törtek fel, miközben nem történt autólopás a városban. Az összes elkövetőt intézkedés alá vonták, viszont meredeken ívelő pályán vannak a kibertérben elkövetett bűncselekmények és a csalások is. Ezek megelőzéséhez partnereket keres a rendőrség.
Engedjék meg, hogy néhány gondolattal kiegészítsem az írásos beszámolónkat, amelyet a tavalyi év közbiztonsági helyzetéről készítettünk. Nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor itt álltam önök előtt, akkor arról kellett, hogy beszámoljak, hogy egy enyhe emelkedést tapasztaltunk a regisztrált bűncselekmények számában. Örömmel jelenthetem most, hogy ezt a negatív folyamatot sikerült megállítani, sőt, visszájára fordítani. Tavalyi évben 6,4%-kal csökkent Miskolcon a regisztrált bűncselekmények száma. 3185 deliktumnál állt meg a számláló. Külön örömteli, hogyha mélyebbre ásunk a statisztikában, akkor azt látjuk, hogy néhány fontos kategóriában is rekordokat döntöttünk. Soha nem regisztráltunk olyan kevés lakásbetörést, karázdaságot, testi sértést, gépkocsi feltörést, illetve személygépkocsi lopást, mint a tavalyi évben. Külön ki kell, hogy emeljem a gépkocsi lopások számát, ami konkrétan tavaly nulla volt. Nem loptak el autót Miskolcon. Azt gondolom, hogy ehhez hasonló adathoz lehet, hogy a motorizáció előtti korba kell visszamennünk, és ha mellé tesszük, hogy mindössze 15 gépkocsi feltörés volt a városban, akkor azt gondolom, hogy a miskolciak biztonságban tudhatják a járműveiket a közterületeken. Emellett örömteli, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is nagyjából 20%-kal csökkent. Csökkent a rablások száma, amely számszakilag soha nem sok, most éppen 32-ről 25-re csökkent, de azért mégis megemlítem, mert ez az egyik legsúlyosabb hatáskörünkbe tartozó bűncselekmény, és rendkívül alkalmas arra, hogy rombolja az állampolgárok szubjektív közbiztonság érzetét. Azt pedig különösen nagy fegyverténynek tartom, hogy a rablások elkövetői közül mindössze egyet keresünk még, az összes többi felderítésre és letartóztatásra került. És ez az idei évre is igaz, hogy gyakorlatilag a rablások száma konszolidált, maradt, és az összes elkövető felderítésre került. Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni. Az, hogy a lopások száma is csökkent a tavalyi évben 2,6%-kal, az némileg még talán minket is meglepett. Nem számítottunk erre, mert őszintén megmondva a regisztrált bűncselekmények számára nem csak a rendőrségnek van ráhatása. Nyilván mi is tudunk ráhatni, de ez a ráhatás ez nem kizárólagos. A gazdasági környezet, a munkaerőpiac abszolút alkalmas arra, hogy befolyásolja főleg vagyon elleni bűncselekmények számát. A lopások száma viszont ennek ellenére csökkent a tavalyi évben. Azt sem akarom azért elhallgatni, hogy voltak olyan bűncselekmény kategóriák, amelyek emelkedő pályára álltak. Ezek közül kiemelkedik a csalás és az online térben elkövetett bűncselekmények tárgyköre. Ezek meredeken ívelő pályán vannak, és ha a kárértékeket megnézzük, különösen a kibertérben elkövetett cselekmények során, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy mértékű a növekedés. Fontosnak tartom ennek kapcsán a bűnmegelőzési tevékenységünket, és ezt fokozni is tervezzük a jövőben. Ehhez partnereket keresünk, és mindenkit szeretnénk arra kérni, hogy népszerűsítse az ilyen jellegű felhívásainkat, kiadványainkat. Könnyebb megelőzni ezeket a banki csalásokat, internetes csalásokat, mint a végén a kárt enyhíteni. Kollégáim nagyon sok mindent tesznek ennek érdekében. A főkapitányság honlapján rendszeresen tesznek közzé a kollégák olyan jellegű felhívásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok tájékozódjanak belőle, és nagyobb eséllyel kivégjék az ilyen támadásokat. Illetve a bűnmegelőzési tevékenységünk egyébként is szerteágazó, de azt látom, hogy erre a területre nagyon kell koncentrálnunk, mert nagy kárértékek születnek sajnos. Azt sem hallgathatom el, hogy a bolti lopások, szabásértési értékre elkövetett lopások száma viszont emelkedő tendenciát mutat. Tehát azt látjuk, hogy van egy olyan réteg, aki bolti lopásokból próbálja kiegészíteni a jövedelmét, megélhetését. Tehát ezt mindenféleképpen kezelnünk kell, és tettünk is ez irányú intézkedéseket.
A Gyöngyös-Issa lakos futópályát iskolai oktatási tanórán kívül vehetik igénybe a lakosok hétköznap 20 óráig, illetve hétvégén. A bejárat a Kálvária parti általános iskola jobb oldalán található földúton közelíthető meg, de már készül a dr. Harrer Ferenc úti bejárat is. A tudnivalókról Juhász Pétert, a pályát üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Melyik is ez a terület pontosan? Mert ugye sokan nem tudják, hogy van maga az iskola, közvetlenül az iskola alatt, mondjuk így fogalmazunk így, egy aszfaltos nagy felület, általában ott szoktak a tanévnyitók, évzárók lenni. Ez alatt szintén egy újabb rézsű vagy egy lépcső soron kell lejönni, és akkor van az úgynevezett klasszikus zöld övezet, ahol egy zöld futballpálya és körülött egy csalak futópálya van, és egy egyéb más zöld területek. Tehát mi ezt a legalsó, nevezzük így szintet, kaptuk meg kezelésbe az elmúlt évben. Egy úgynevezett nagy rendrakás bozótírtással kezdtük az első történetet, hiszen ugye volt ott a plac végén, a déli oldalon egy úgynevezett teniszsátor, ugye ez bérbe volt adva korábbi években, a bérlő már nem akarta tovább vinni ezt a tevékenységet, elbontotta a sátrat, mindenét elvitte, és maradt egy üres salakos felület, egy kis ketreccel. Ezt majd mi szeretnénk egy ilyen úgynevezett dühöngőnek kialakítani, hogy abban éppen foci lesz, vagy bármi más tevékenység, az még most kialakulóban van. Egyébként jelen pillanatban két futballkapu van bent, tehát lehet akár egy ilyen ketrec focit is a salakos pályán, úgymond a régi teniszpálya helyén űzni. A teniszpálya és a füves játéktér között volt egy hatalmas bozótos. Ezt teljes mértékben úgy írtottuk ki, hogy meghagytuk a fákat természetesen, de ezt a fajta gingás bozótos növényt lezúztuk. Ezáltal például, ha egy testnevelés óra van, az egész pálya sokkal jobban átlátható, ezt a testnevelő tanárok is kérték, és akkor akár olyan is elképzelhető, hogy valaki a füves játéktéren végzi a tornagyakorlatokat, vagy a salakpályán fut, vagy esetleg a volt teniszpálya helyén vannak különböző más gyakorlatok, de mindenkit szemmel lehet tartani, és jól átlátható az egész, tehát nem szerettünk volna ilyen megbúvó kis bokros zegzugokat hagyni. És akkor a lényeg az, hogy tehát ezt a placot minden év elején, tehát most ugye jött a tavaszi szünet, tehát próbáltunk a tavaszi szünetre, szünidőre koncentrálni, hiszen általában azért a téli időszakban nagyon csapadékos volt, ugye az elmúlt év kifejezetten, és hát ott a salakos futópálya az azért nem volt annyira alkalmas futás, sem nagyon sáros volt, és ezeket a területeket, a füvet lenyírtuk, a rézsűt lenyírtuk, tehát most tegnap is voltam kint a helyszínen, láttam délelőtt, ugye gyerekek ott fociztak a pályán, tehát tipikusan ez erről szól, hogy amikor szünidő van, vagy hétvége van, vagy délután, tehát az oktatási időben kifejezetten oktatást lehet ott tartani, testnevelés órákat, és délután, amikor befejeződik az oktatás, akkor pedig már úgynevezett klasszikus szabadidő sportokat lehet kocogni, frisbizni, focizni, tehát mindenféle olyan dolgot, ami a sporthoz kapcsolódik, és ezen a területen végezhető vagy végrehajtható.
Átadták a felújított Hallerberényi Orci kastély Gyöngyösön a Petőfi úton, ahol közösségi terek alakultak ki. Visszaköltözhet a nyugdíjas klub, és kialakításra került benne 8 lakás, valamint helyet kapott benne egy galéria is. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Régen készülünk erre a napra, hiszen olyan régen volt az a 2017, amikor elgondoltuk, hogy itt egy pályázat útján megújítjuk a Berényi Haller Orci kastélynak egy részét, hiszen a kastély egy része nem a mi tulajdonunk, a Magyar Állami Természettudományi Múzeum raktárként használja itt az előttünk levő épületet. Ugye annak idején a projektnyitóra, amikor ez elindult, akkor nagyon sokat beszéltem a háznak a történetéről, az építésről. Csak pár gondolatot idézek vissza. Gyöngyösnek egy tényleg jelentős és nagyon szép épülete. Annak idején az 1740-es években gyakorlatilag Hammer Sámuel és családja építette a kastélyt, majd később lánya révén a Berényi nevet kapta, férezment a lánya, és a berényiektől az orciak vásároltak meg, tehát így a Haller Berényi Orci kastély avatóján vagyunk, a kastély egy szárnyának az avatóján vagyunk. Maga a beruházás egy nagyobb projektnek a része, hiszen az északnyugati városrész rehabilitációja keretén belül került sor ennek az épületnek is a felújítására. Gyöngyösiek ismerik, de ettől azért tágabb a Duránda fogalom, hiszen nem maga a szűk romatelep felújítása történt meg, hiszen az elindult 2000-es évek végén. Ez a második ütemű szociális városrehabilitáció része volt. Ennek keretén belül felújítottuk a Vargák terét, Szép utcát, a Sárosi utcát. 6 szociális bérlakást felújítottunk, megépült egy közösségi ház a Fuvaros utcába. Ez a projekt a kastéllyel együtt egy 736 millió forintot tett ki. Ebből maga a kastély épülete, hát sajnos sokkal kevesebb volt, 350-360 millió forint, amelyből azt gondolom, hogy az építő, a kivitelező csodát csinált, hiszen olvasok újságot, látok projekteket, egy kisebb falusi kúriára is 1,5 milliárd forintot költenek. Itt köszönhető a szakembergárdának, kivitelezőknek, hogy sikerült egy olyan egységet szépen visszaállítani, ami azt gondolom Gyöngyös kulturális életét szolgálja. Helyet kap benne fent az emeleten egy gyönyörű nagy terembe, és azt a melletti terembe egy nyugdíjas egyesületnek a székhelye. Ide költözik a Kékes Turista Egyesület. Az emeleten szintén 2 helységben majd a Baba Múzeum, Baba kiállítás, hiszen Gyöngyösön vannak jelentős gyűjtők, nagyon szép gyűjteményen rendelkeznek, és régi vágyunk itt a földszinten, megnyílik egy galéria.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Domán Vivian, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!